Profán a kérdés, hogy mitől sikeres egy papi hivatás. De hát közben egy sikerorientált világot teremtettünk, vagy annak az illúzióját teremtettük magunk köré, de ha mondjuk az ön mögött álló évtizedeket nézzük, akkor nekem úgy tűnik, hogy az egyházi karrier sokkal kevésbé érdekelte, mint maguk az emberek.
Hát csak az emberek érdekeltek, azért lettem pap. Egy riporter nagyon fiatal koromban megkérdezte tőlem, hogy miért lettem pap.
Még, megkérdezem én is
még akkor.
Akkor
nagyon-nagyon régen, nem így gondolkodtunk akkor még. Még a gondolatainkat is ellenőrizték, bár ma is, maradjunk ennyiben. És azt mondtam, én azért lettem pap, mert nem akartam egyedül maradni.
Hogy akkor is a közösség számított.
Nyilvánvaló.
Ez egy megérzés volt, egy eleve elrendelés, egy véletlenek sorozat, hogy egyszer csak a teológia környékére keveredik.
Hát ugye az eleve elrendeléssel mi egy kicsit óvatosak vagyunk természetesen, mert azért az ember szereplő. És az eleve elrendelés egy kicsit valami olyat sejtett, mintha tőlem függetlenül lenne valaminek a vége, vagy valaminek a története, még ne is menjünk a végére, és én azt gondolom, hogy az ember szereplő, mégpedig főszereplő, hiszen az Istennek a partnere, és Isten után mindenkinek a partnere, mert különben mit keres itt? Egyébként nem csak a pap, bárki. Egyébként nagyon, nagyon izgalmas kérdések ezek. Éppen az idei karácsonykor ez foglalkoztat, hogy a világ fölteszi a kérdéseket, és erre válaszolni kell. És nagyon izgalmas emberi válaszokkal szembesül az ember, és ma egy olyan világban élünk, amikor az emberi válaszok maradtak csak meg, mintha az a válasz, amit mi az ember sorsa szempontjából fontosnak tartunk, hogy az ember maga képes-e gondolkodni az Isten tervei szerint. Képes-e ebbe az isteni programba behelyezni magát, mert azért éppen ebben az idei karácsonyi üzenetben is ezt írtam le, hogy igen, a világ teszi föl a kérdéseket, és nekünk igenis kötelességünk, ha keresztények vagyunk, hogy a kérdésekre válaszoljunk.
Hát a teoretikusok azt mondják, hogy nincs olyan kérdés, amit ne lehetne föltenni, mert vagy ami nem lenne válasz, akkor nem lehetne föltenni.
Hát ez nyilvánvaló, persze azért én a riporterekkel való találkozás alapján mondom azt, hogy minden beszélgetésnek a legfontosabbja, hogy milyen kérdéseket tudnak feltenni. Mert néha olyan kérdéseket tesznek fel, amikre nagyon nehéz válaszolni, és az ember nem akar még a válaszában sem valakinek fájdalmat okozni, én legalábbis így vagyok, ami nem azt jelenti, hogy lenyeli az ember a választ, hanem valóban nem azért vagyunk, a beszélgetésünk se azért van, hogy izgassuk a világot, hanem pontosan azért vannak a beszélgetések, hogy egymásra találjunk. És az egymásra találás az egyetlen megoldás. Nincs más. Hiszen az ember társas lény, az ember közösségi lény, vagy egymásra találunk, vagy háborúskodunk egymással. Hát most látjuk itt a mindennapjainkban, hogy fegyverekkel nem lehet békét teremteni. Akkor, amikor én fiatal pap voltam, akkor volt békemozgalom, békeharc.
Na jó, hát... Békekölcsön.
Hát még kölcsön csak valahogy, de mondjuk békeharc, harccal békét elérni, nem. Harccal maximum azt lehet elérni, hogy elhallgatnak a fegyverek, mindegy, hogy miért. Az esetek többségében érdekből, valami miatt, de most nem hiszem, hogy ez a kérdés. Tehát sokkal inkább fontos az, hogy elindulunk-e egymás felé, akarunk-e egymással találkozni, és fölismerjük-e azt, hogy az életünk nem arról szól, hogy magunknak élünk. Az életünk arról szól, hogy egymásért vagyunk, és az, hogy egymásért vagyunk, az az életnek a parancsa.
Ezt rögtön az első pillanatban a környezetében levők megértették? Tehát milyen volt az első gyülekezet, amit vezetett?
Ó, de hát nem olyan egyszerű gyülekezetet vezetni. Főleg abban az időben, amikor én pap voltam, például Budapesten csak...
Mondunk egy évszámot, hogy ez mikor történik?
Mondok, ez volt 1964 óta vagyok pap. Tehát most már több mint 60 éve. És ugye például Budapesten vezető csak békepap lehetett. Tehát az, hogy most valaki adottságainál fogva alkalmas vezetőnek, ott nem is számított, hogy alkalmas vagy nem alkalmas, egyetlen kritérium volt, hogy ő mozgalmi ember volt, béke mozgalmi ember volt, ami azt jelentette, hogy békességben vagyok azzal, aki engem gyötör. Hát persze, el lehet szenvedni, egymást is lehet elszenvedő szeretettel szeretni, ez is hozzátartozik, de ugye, amikor az ember vezető lesz, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az ember önmaga legyen. Mindegy az, hogy beosztott vagy vezető, úgyis én magam vagyok. Én önmagammal kell, hogy önazonosságban legyek, aztán, hogy milyen a beosztásom. Látjuk itt, hogy mennyire fontos egyébként az, hogy a beosztott meg a vezető hogyan tud közös nevezőre jutni, különben nincs eredmény. Hát egymással szemben nem lehet.
Tehát akkor ez személyes kapcsolatokon keresztül vezet?
Egyértelmű. Mindent a személyes kapcsolat határoz meg. Persze azért, főleg ha én visszagondolok az elmúlt évtizedekre, ugye voltak ilyen eltévejedések, hogy Isten igen, keresztény közösség nem. Mert hát ugye ez egy roppant praktikus gondolkodás. Istennel, ó, persze Istennel jobban vagy, de veled, de hogy hát szóba se állok. Hát de,
mondjuk a világ ezen hosszúság és szélességi fokán ez egy ismerős mindenütt, felállás.
Nem, mindenütt? Mindenütt ismerős. Sőt állítom, nekem tegnap előtt mondta Kolumbiában egy valaki, hogy Magyarország szellemi nagyhatalom. Egyik minisztériumban ez egyik vezető. Magyarország szellemi nagyhatalom, és amit hozzátett, mert lélek vezérelte nemzet. Most ez mindegy, hogy ki hogyan érti, ez elhangzott. És adtam mindenkinek az idei karácsonyi üzenetet, persze spanyol nyelven, és amikor látták, hogy mi a fejléc, és látták, és elolvasták az első mondatot, kivétel nélkül a miniszter is, meg a minisztériumi dolgozók, mindegyiknek külön adtam a kezébe, nem tudták, hogy hát miféle ez az alak itt, valami reklám ember is, és osztogat. És mikor meglátták, megcsókolták a papírt, és a szívükön szorították. Aztán utána kezdtünk beszélgetni.
Azért mégiscsak egy olyan világot élünk, ahol az együttműködésről lenne mit tanulnunk.
Csak abban érdemes tanulni. Az összes többi az elvezet egymástól. Az összes többi az a békétlenségnek a szellemét. Ezeket a magokat szórja az ilyen ember, amely gyomot terem, nem pedig éltető erőt.
És ezzel kapcsolatban nemrég láttam egy televíziós sorozatot, ami az ember élet hosszáról szól, hogy kik élnek meg időskort, és kik azok, akik szellemi frissességben hosszú ideig vannak a Földön. És ennek egyik példája például pont a hittel teli közösség volt. Tehát az a fajta gyülekezeti együttlét, ami segítőkész, ami empatikus, ami jótékony.
Hát ugye akkor, amikor én sok-sok üldöztetés után, az üldöztetés nem szűnt meg, csak egy olyan pozícióba került, vagy olyan helyzetbe kerültem, hogy elkezdhettem fölépíteni azt, ami az én szívemben élt a kereszténységről, élt a keresztény közösségről, és, És ugye ez valóban abból a szempontból fontos megint csak, hogy az ember azokat a gondolatokat tudja előtérbe állítani, amik az életnek a gondolatai.
Ezzel folytattam volna, hogy mi az idevezető út, de akkor ezek szerint a mintázat, pontosan, a jó példa.
Pontosan. Hát például a II. Vatikáni zsinat a jeleknek a zsinata volt. Úgy látszik, hogy a 20. században rádöbbentek arra, hogy jelek nélkül, a jelek a példák, jelek nélkül nem lehet együtt élni, mert akkor merre megyek? Hát Jézusnak az üzenete pontosan ez. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus megmutat egy utat, hogy emberek, hát próbáljátok ki ezt az utat. Senkit nem cibál oda, nyilvánvaló erre az útra, de ő azt mondja, ő azért jött, mert szereti a világot, szereti az embert, következésképpen, hát nézzétek, hogy én hogy gondolkodom, hogy viselkedem. És hát ugye Jézus legmagától értetődőben a legkisebbek mellett tette le a voksot, azok mellett, az emberek mellett, akik helyzetükből adódóan ott tartanak, hogy a másik nélkül nem tud élni.
Nem akarom kifordítani a szavait, de hát ez bizonyos értelemben a szegénységnek a szinonimája.
Egyébként Jézus szegény élet.
Mert a szegénységnek a legördögibb vonás, hogy egyedül nem tudjuk abból kihúzni magunkat. Hát, ahhoz közösség kell, ahhoz környezet kell, ahhoz segítség kell.
De ha így nézzük, akkor minden ember szegény. Minden ember szegény a másik nélkül. Hát egyszerűen erről van szó. Aki úgy gondolja, hogy ő a másik nélkül éli az életét. Ó, mennyi ilyennel találkoztam, aki nagy képű volt, és azt gondolta, hogy nincs szüksége senkire. Aztán amikor kapott egyet, akkor megtántorodott, és hoppá, hát ez nem működik. Nem működik így ez a rendszer, nem működik így ez a világ. Tehát igenis, az ember szegénysége pont abban jel, ez egy, talán így is mondhatnám, hogy egzisztenciális árvaság. Ez amikor az ember egyedül van. És ez a legnagyobb szegénység. Hát ugye ez is a mi világunknak egyik bűne. Hát 2004-ben, amikor az Európai Unió végre visszafogadta azt a Magyarországot, amely pár száz évvel előzte meg a nyugatot, de hát mindegy, hagyjuk. És akkor a Thomas Glasert küldték el ide az Európai Unióból egy angolt, akinek az volt a dolga, hogy minket fölkészítsen az Európai Unióba való belépésre. És mi volt az előadásának a címe? Jövünk a jólét. És amikor mondta, hogy lehet kérdezni. És senki nem kérdezett, hát én vettem a bátorságot, hogy megkérdeztem. Mondja, uram, mit ért maga a jólét alatt? Csodáljunkozzunk, nem tudta a fogalomnak az a definícióját.
Hát ha már a szinonimáknál tartunk, akkor a boldogulás lett a boldogságnak a szinonimája, és mi köze a kettő?
Semmi. Gyakorlatilag semmi, mert a boldogulás az anyagiakkal körülbástyázott életet jelent, a boldogság pedig pontosan mindentől való függetlenséget és szabadságot, hogy az embernek minden energiája megmaradjon arra, amire szüksége van ahhoz, hogy emberi életet tudjon élni. Na de várjunk, ezt nem engedem ki ezt a glázeres dolgot, mert ugye nem tudtad válaszolni. Én stréber voltam, mert fölkészültem. Tehát ez egy kicsit...
Ki volt találva? Hát van dramaturgiája egy ilyen helyzetnek.
És mondom, én megmondom, hogy mi a jólétnek a definíciója. A következőt jelenti, független anyagi helyzet. Ez a jólét. És én akkor annyit mondtam neki, hogy uram, én jobban hiszek Jézus Krisztusnak, mint önnek. a jóléttel kapcsolatosan, mert jólét sosem lesz a Földön. Mert sohasem lesz olyan, hogy mindenki független anyagi helyzetben tud élni és szervezheti az életét. Ilyen nincs. Egyszerűen ilyen nincs. Millió dolog miatt, tehát föl lehetne sorolni az adottságokat.
Hogy tekint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységére, hogyha mondjuk 89-től nézzük, azért ez egy elképesztően nagy, széleskörű és sok területen dolgozó szervezetté nőtte ki magát. Rengeteg elszegényedett faluban van jelen, mutatja a jó példát és a mintát. Ön hogyan látja ezt a munkát? Mennyire egy célmalomharc, vagy hova jutunk?
Mindig célmalomharc marad. Az, aki a kiszolgáltatott, a bajban lévő emberekkel foglalkozik, az mindig szélmalomharc lesz. És valójában, ha például most itt a felzárkóztatási településeket nézem, és főleg a cigányságnak a helyzetét ezekben, a cigányságnak 1000 évvel tartozunk például. De egymásnak nem tudom hány száz évet mondjunk a tartozást illetően, de mindig adósok maradunk. Nekem most a legnagyobb problémám nem az, hogy milyen heroikus nekifeszüléseknek tanulja az ember ezeken a településeken, ezeknek a munkatársainknak oda adottság a révén. Az igazi problémám nekem az, hogy ezen a területen viaskodik egymással a szakma, meg a lélek. Tehát ugye ezt nem szabad. Az előírás azt mondja, ilyen szakmai feltételeknek kell megfelelni, aztán jön felvételre a kedves madárka, és akkor a szakmai papírjait mutatja, mert hát ugye ez is divat ma, a jelentkezéseknél, hogy mit kell odadobni az elé, aki majd vagy fölvesz, vagy nem vesz föl, de arról egy szó sincs, hogy ez az ember egyáltalán erre a fajta feladatra mennyire alkalmas. Azért, mert valaki elvégez egy iskolát, attól még nem biztos, hogy alkalmas ugyanabban a körben a tevékenységre. Én, amikor befejeztem a teológiát, és kerültem Dorogbánya lelkészségre.
Milyen beszédes település elnevezés. Dolog is van, meg bányászni is kell.
Így van. És oda került az ember. Én egy olyan helyzettel szembesültem, amilyen fogalmam sem volt. A teológián csak ennyiben szerepelt Dorogbánya, hogy ez a vörös dorog, Ez volt az egyik jelzője, a másik pedig a szegénység, ami a szegénységnek egy olyan arculatát mutatta, amiről nekem fogalmam se volt. Hát akkor engem fölkészítettek, de hogy senkit se lehet fölkészíteni, meg lehet tanítani sok mindenre.
De minden a gyakorlat.
De utána én az adott helyzetben a kihívásnak akarok-e megfelelni? Akarok-e én ott úgy jelen lenni, hogy ezek az emberek úgy lássanak, mint aki egy közülünk, és értünk van? És ilyen primitív, egyszerű dolog jutott az eszembe, senki sem mondta, ezt így kell csinálni, hanem elhatároztam azt, hogy megyek az utcán, nem így voltam öltözve, hanem a papi ruhában voltam az utcán is mindig, hát ki ez a madár? Hát ugye, hát ez fekete varjú a papi ruhában megy, és elhatároztam, hogy mindenkinek köszönök, aki jön velem szembe. Mi történt? Ilyen primitív próbálkozás. Mert ugye azt mondja a morális, hogy a szigna kommuniákat mindenkinek meg kell adni. Hát kedves budapestiek különösen elgondolkodhatnának. A szigna kommuniák azok, hogyha megyünk és egymással találkozunk, akkor biccentünk. És nagyon érdekes dolgok. Tudnék egy mongóliai példát is mondani ezzel.
De nyugodtan. Nekem is van egy horvátországi gyermes.
De például itt mi lett egy hónap múlva, nem tudtam senkit megelőzni a köszönésben. mindenki előbb köszönt. Már szinte készültek rá, hogy jön a kísértet. És akkor ők, a következő lépés az volt, meg kellett állni. És beszélgetni. A következő lépés az volt, hogy be kellett menni az otthonokba. És a következő lépés az volt, amikor arról beszélgettünk, én azt nem tudom, hogy ezek a dorogiak hittek, vagy nem hittek. Mert ha azt néztem volna, hogy hányan jártak templomba, akkor sírhatnék. Aztán utána egy pici kis eredmény volt, de hát nem a teljes. És akkor az egyik bányász nagyon egyszerű ilyen házacskáik voltak, ezt még a bányamérnök, a bánya úr építette nekik, ezek egyforma kis házacskák voltak, de olyan, hogy mondjam, lelke volt mindegyiknek, hogy örülnék annak, hogy ilyen flancosan berendezett főúri lakásokban annyi lélek lenne, mint ezekben volt. És akkor az egyik öreg, és a kiskertek a házak előtt, azok pedig virág özönnel voltak tele egész éven. És az egyik bányász mondta, hogy tetszik tudni, mi minden reggel lemegyünk a mélybe, és úgy indulunk el, hogy anélkül nincs senki a bányászok között, aki ne gondolna arra, hogy vajon följövünk-e. És ez egy olyan sajátos gondolkodás. Most, hogyha én ilyen jámbor módon akarnék valami, akkor Isten nélkül nem lehet lemenni a mélybe. De nem ezt mondom. Ember se azt mondta. De valami mélység benne, hogy azért az élete nem az ő kezében van, ha tetszik, hanem.